Köszöntünk szeretettel minden drága testvérünket, drága barátomat, Bereszki Lajos testvéremet is. Ez egy különleges meglepetés. És köszönjük a pécsi testvéreinket is. A pécsi szeretetvár gyülekezet testvérgyülekezetünk vannak, és nagyon drukkolunk nekik, hogy az Úr munkáját tudják végezni erőteljesen abban a városban, ami ő rájuk bízatott a Szentlélek által. A Máté evangéliumából fogunk igét venni, és tanulmányozzuk Isten igéjét tovább. A Máté evangélium a 13. fejezetének 53. versétől olvasunk. Márk evangélium a 13. fejezet 53. versétől olvasunk Isten igéjét. Jézus Názáretbe látogat, hazalátogat. Erről a találkozásról és ennek a tanúságaival szembesülhetünk ezen a mai délutánon. Tényleg, ahogy a kis Józsa barátunk is mondta, egy délőtt hallottuk, hogy afrikai istentiszteletünk van, tehát a hőséget tekintve már ingyen safari, csak egy felfogás kérdése. Máté evangélium a 13. fejezet 53-as verse így hangzik. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták, honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatévő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e anyját, testvéreit, meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Utolsó gondolatok, amik itt vannak, azzal kezdeném. Ugye biztos tapasztaltátok már azt, hogy a külföldről érkezett szolgáltatókkal kapcsolatban mindig van egy titokzatos izgalom az emberekben, nem? A hívő tesókban és gyülekezetekben, ha jön külföldről valaki, akit még nem hallottunk, nem ismertük, ami titokzatos izgalom fogja el az embereket. Jézus maga mondja, hogy emberi gondolkodásban jellemző, hogy gyakran kevésbé értékeli azokat, akik közöttük nőttek fel, és Isten kenete van rajtuk, mint azokat, akik a külhomból vagy távolról érkezés idegenbeli izgalmával jönnek. Na most azt gondolom, nekünk hívő keresztényeknek nagyon fontos tanulni ebből. És nagyra becsülni és értékelni azokat a testvéreinket, akiket Isten elhívott és megáldott közöttünk, és használja őket az Úr áldásként, ami számunkra, mi életünkben, és áldani őket, imádkozni értük, szolgálni feléjük, és nyitottaknak lenni egymás felé, és hogy Isten követei lehessünk egymás számára, attól függetlenül, hogy láttuk a hívő életének a botladozásait, a kezdeti apró lépéseit, bizonytalanságait, és most már itt van felnövekedett közöttünk, a mi testvérünk, és már nem ugyanaz, mint aki volt megtérésekor, vagy 10 évvel ezelőtt, hisz már ebben az évben 10 éves lesz a gyülekezetünk, már ilyen nagy szavakat is mondanunk, hogy 10 évet nem beszéltünk még 130 vagy 140 évre, mint a szabparancsnokai testvérek, mi még ilyen 10 éves távlatokban gondolkodhatunk, de azért 10 év alatt is rengeteg minden történik egy ember életében, azoknak az életében kimondottan, akik elkötelezték magukat arra, hogy a názáreti Jézus Krisztust kövessék, mint tanítvány, és ne csak nézzék őt, amen, hanem kövessék is őt. Tehát tanuljunk ebből az ige szakaszból, és figyeljünk oda, hogy bizony van ennek egy izgalma, aki valaki kívülről, külföldről jön, de alapvetően, ha végig gondolod, amikor hallod az igehirdetést, sokszor ugyanazokat erősíti meg a Szent Szellem, amiket itt magunk között is hirdetjük, az igét, vagy tanítunk, és mondunk egymásnak, hogy házi csoportokon veszünk az igéből. Ez legyen megerősítésünkre, és kezeljük helyén az ilyenfajta izgalmakat, és ne kerüljünk a názáreti szindrómába, hogy ők elutasították pusztán azért Jézus, mert nem fért az elképzeléseikbe bele, aki ő volt valójában. Az ige szakasz ugye lezár egy előző szakaszt, a példázatok szakaszát, amiket tanulmányoztunk, amelyet Jézus a tömegnek, majd ugye egyes példázatokat pedig magának a tanítványi körnek mondott el. Aztán azt mondja a Biblia, hogy elment a maga városába. Na most, ugye ezt tudjuk, hogy Názáretről van szó. Máténak azért nem kellett leírni, hogy Názáretbe ment haza, mert mivel a zsidóknak írta az evangéliumát, ott mindenki tudta, hogy Jézus Názáretben nőtt fel. Lukács az evangélista, aki orvosként ugye Teofilusnak, a pogány Ennek is benne, ugye nekünk pogányokból lett keresztények, és írta az evangéliumot. Ő már fontosnak tartja, hogy azt írja le a Lukás 4.16-ban, hogy amikor Názaretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Most az biztos, hogy Jézusnak szokása volt eljárni az istentiszteleteket látogatni minden szombaton, a családjával is, és egyedül is. De az valószínű, hogy talán ez lehetett az első prédikációja. Tudjuk azt, hogy Jézus 30 éves volt, amikor elindul a szolgálatban, bemerítő János bemeríti, ez volt a szolgálatának az első lépése, a kezdete, ekkor csatlakoznak hozzá az első tanítványok is. Tudjuk, hogy a zsidók zsinagógájában 30 éves kortól lehetett prédikálni. Tehát 30 éves kor volt a férfiaknál az, amikor a zsinagógai előjáró felkérésére és tekintélye alatt a zsidó férfiak fölálltak, fölolvastak a tekercsből, és szólhattak róla, vagy hozzászólhattak, és az ige felolvasása után volt egy lehetőség a beszélgetésre is, tehát hozzá lehetett szólni. Biblióra, azt mondja Tamás, igen, ilyen Biblióra jellegű összejövetel volt, és akkor ami kapott az úrtól, valaki valamit, vagy volt elképzelése, jó esetben az úrtól kapta, rossz esetben meg elképzelése volt a történetekről, megoszthatta. Na most ilyen helyzettel szemben Jézus elmegy a zsinagógába, és valószínűleg a zsinagógai előjáró felkérte őt arra, hogy olvasson föl, mint fiatal ember, 30 éves fiatal ember az igéből, és szóljon azzal kapcsolatosan. Mindjárt megnézzük, hogy mit is olvasott föl Jézus, és milyen galiba is támadt ebből a zsinagógában. Zsinagógáról még annyit tudni kell, hogy a babiloni fogság idején alapították az első zsinagógákat, az istentisztelet, a bibliatanulmányzás és a zsidó közösségi létnek is a tere volt, és később is, amikor 10 nős zsidó férfi volt egy városban vagy egy településen, már alapítottak egy zsinagógát. Tehát 10 családos ember volt, férfi ember, akkor alapítottak egy zsinagógát, és egy különleges helyet dedikáltak, különleges helyet különítettek el az ige tanulmányozására, az ige hirdetésére és az igével való foglalatosságra, és nyilván tér volt a zsidó közösségi élet gyakorlására is. Azt mondja a Biblia, hogy álmélkodva hallgatták, amikor ő beszélt. Az álmélkodás kifejezés talán így ebben a magyarban nem adja vissza valóságosan, hogy mi is történt, amikor Jézus beszélt a zsinagógában. Az eredeti görög kifejezés így is lehetne fordítani, hogy kiütötte őket. Ez kiütötte. Azt is jelenti, hogy elűzni. Tehát azt érzi, hogy elszaladnék, nem bírom hallgatni. De volt már neked olyan, hogy hallgattad az igét, és annyira elevenbe vágott, hogy legszívesebben elszaladtál volna. Vagy előfordultál veled, hogy kinyitottál a Bibliát, olvastak is a napi bibliatanulmányozásodban, és olyan igét találtál az úton, hogy úgy szíven találtad, hogy legszívesebben becsuktad volna, de azt mondod, hogy ó, ezt olyan nehéz nekem olvasni, meg hallgatni. Volt ilyen már? Velem már előfordult, hogy egy olyan szituációban ért Isten igéje, hogy nem nagyon tetszett a történet. Nem nagyon tetszett. Na ilyesmi volt ez is, amikor Jézus elkezdett prédikálni, nem nagyon tetszett a hallgatóinak, amit ő mondott. Olyan, mint a kiütötték volna őket, vagy ilyen űzött távolba kerültek volna, hogy elszaladtak volna. Inkább azt érezték. A másik lehetőség pedig a fordítás, hogy megdöbbenni, vagy megijedni, azt is mondhatjuk, hogy magán kívül lenni. Tehát olyan mértékben magán kívüli állapotba kerül valaki. Azt teszik fel azt a kérdést, hogy honnan van ebben ez a csodatévő erő. Azt is tudjuk, hogy nem tett csodát ebben a városban. Tehát eddig a pillanatig Názaretben nem tett csodát. A prédikáció is, ez volt az első prédikáció Názaretben, azonban Galilea szerte, különösen Kapernaumban, töménytelen mennyiségű csodát tett Jézus. És ennek a híre valószínűleg eljutott Názaretbe is, és volt már valamiféle híresztelésből fakadó elképzelésük a názareti zsidóknak is erről Jézusról, aki, mint mondták, rabbiként tanít a galileai térségben. Csak néhány csodát, amivel már mi is foglalkoztunk itt. Egy csoda, hogy Kapernaumban meggyógyítja Jézus a pogánynak a szolgáját. Aztán elhívja Máté vámszedőt, aki megtér, és egy nagyon komoly életváltozáson megy keresztül. Elég komoly híre mehetett ennek a dolognak is. Vagy a 12 éve vérfolyásos asszony meggyógyul, csak attól, hogy megérinti hitált a Jézus ruhája szegélyét. Vagy Jairusnak a zsinagóga, a Kapernaumi zsinagóga előjárójának a leánya fel halálából, valószínűleg óriási híre ment ennek a zsidók zsinagógáiban, és a zsidók között, hogy mit tett Jézus Jairus leányával. Aztán megnyitja a vakok szemeit, majd kiküldi a 12 tanítványt, akik által töménytelen mennyiségű jel és csoda történik szerte Galileában. Aztán még beszéltünk arról, hogy mennyi példázatot és tanítást mondott-e Jézus, amelyről azt olvassuk, hogy a hegyi beszédre gondoltok, hogy megdöbbentek hallgatói, hogy hatalommal tanít, nem úgy, mint az írástudók és farizeusok. Tehát megérintette őket az a fajta igehirdetés, üzenet, amely názreti Jézus Krisztuson keresztül ment ki. Amikor hallgatták a zsinagógában ezek az emberek Jézust, és látták őt, nem tudták összeegyeztetni a fejükben lévő elképzeléssel, mindaz a fejükben lévő elképzelést nem tudták összeegyeztetni azzal, amit Jézus cselekedett. Volt egy elképzelésük Jézusról, hogy milyen az a Jézus, kicsoda Jézus, és mit tehet Jézus. Volt egy hír, amit hallottak Jézusról, a csodákról, a jelekről, a hatalomról, az erőről, ami megnyilván rajta keresztül, és ezt a kettőt nem tudták összeegyeztetni. És az elképzelésük, ahogy gondolkodtak Jézusról, megakadályozta őket abban, hogy megismerjék Jézust olyannak, amilyennek ő ki akart nyilakoztatni magát, és megakadályozta őket az ő elképzelésük abban is, hogy tapasztalják mindazt, amit egyébként Kapernaumban tapasztaltak az ott élő zsidók. Ez érthető, igaz? Akadályozta őket a saját elképzelésük Jézusról abban, hogy megismerjék Jézust olyannak, amilyen ő valójában. Ez nagyon fontos dolog. Azt mondja a Biblia, hogy ők ugye úgy látták Jézust, aki pici gyerekként ott cseperedett fel Názaretben, járt rendszeresen a zsinagógába, egyébként pedig az Ács fia volt, aki maga is Ács volt. Csak egy kitérőként mondom, hogy az Ács mesterség sokkal többet jelentett abban az időben, mint ahogy amit ma értünk az Ács mesterség alatt. Azt is lehetne mondani, hogy iparos vagy kőműves, tehát egy komplett szakmáról van szó, ami a házépítés komplex feladatát is takarta. És Jézus azonban több, mint Ács. Az 55-56-os versekben találkozunk a kérdéseikkel ezeknek az embereknek. Föltesznek három kérdést. Hogy nem az Ács fia, nem közöttünk laknak-e a rokonai, tehát ismerjük őket. Ezek a kérdésekre azt kell tudni, hogy a kérdések mindegyikében benne van a válasz. Ezek a kérdések nem az érdeklődés kérdései voltak, hogy megismerjék Jézus, hanem úgy gondolták, hogy tudják erre a választ. Tehát, hogy nem lehet az, hogy ő valami különleges legyen. Mert ő az Ács fia, és látjuk a testvéreit is, mert közöttünk nőtt fel. Tehát lehetetlen, hogy ő legyen valaki. A kérdés nem azt célozta, hogy egy érdeklődő nyitottságra kapott válasz által megismerjék Jézust olyannak, amilyen valójában, és egy kijelentést vegyenek Jézusról, hanem a kérdések pusztán azt a célt szolgálták, hogy mindenki tudja, hogy lehetetlen, hogy ez legyen valaki. Jézus testvéreiről olvasunk itt, és azért egy kitérőt mindenképpen tegyünk, hisz a kereszténységben, nem az első századokban, hanem később, egy egész érdekes gondolkodásmód alakult ki a Mária szerepével kapcsolatosan, Jézus családjával kapcsolatosan, testvéreivel kapcsolatban. Ugye elindult egy olyan gondolkodásmód, hogy Mária szűz volt, és nem volt több gyereke Jézuson kívül. Aztán ebből fakadóan ugye egy olyan elképzelés is kialakult, hogy Jézus testvérei igazán unokatestvérek, nem is testvérek. Most ezek az ige szakaszok abszolút cáfolják, és a Biblia eredeti szövege, meg a maga a Biblia evangéliumai, ezek abszolút cáfolják ezt az elképzelést. Azonban egyértelmű az, hogy Jézusnak voltak ilyen módon féltestvérei, és Máriának és Józsefnek voltak még gyermekei. Itt meg is nevez négy fiúgyermeket, és a leányokat. Ugye a kor zsidó gondolkodásmódjából fakadóan a leányokat nem nevezte itt név szerint. Újszövetségben természetesen ezzel kapcsolatban teljesen másképpen gondolkodunk. Tehát egyértelmű az, hogy Mária a Szent Lélektől és szűzen fogant. Amen. Ezt az újszövetségi szentírás teljesen világosan kinyilatkoztatja, hogy ő volt az a leány, akit Isten kegyelméből kiválasztott, egy tiszta életű lányról van szó, de mégis Isten kegyelméből választotta ki, nem pedig az érdemei alapján, üdvözlői kegyelembe fogadott, üdvözlőt Gábriel, a arkangyal, tehát kegyelemből választottak Isten, de valóban szüzen fogant és szülte meg a világ megváltóját, Jézus Krisztus, és így lett szülőanyja, édesanyja Jézus Krisztusnak, aki a Szentlélektől fogant az ő méhében. Azt is mondja az írás, hogy József nem érintette addig Máriát, amíg meg nem szülte első szülött és nem egyetlen szülött fiát. Ha eredeti szövegben van olyan szó, ugye Istennek Jézus Krisztus az egyetlen szülött fia. Máriának pedig azt mondja a Biblia, hogy megszülte első szülött fiát. Abból fakad, hogy volt több is. Tehát nem, ha csak egyetlen lett volna, akkor a Biblia eredeti szövegében az lenne állna, hogy az egyetlen szülöttet. És itt pedig ezt szintén azt olvasjuk, hogy addig nem érintette. Miért volt fontos, hogy ezt így leírják? Hát azért, mert utána érintette, hisz ebből fakadt az, hogy lettek gyermekei Máriának és Józsefnek. Egyébként pedig a kor zsidó gondolkodás módjából sem egyeztethető össze az, hogy ilyen önként fogadott szüzességben éljen Mária a férje mellett, hisz, mint mondtam, váló ok volt a házassági, tehát a szexualitás megtagadása válók volt a zsidó gondolkodásmódban, a kultúrában. Aztán, amikor Jézus fellép, fölteszik tehát ezeket a kérdéseket, és erre válaszként látjuk azt, hogy Jézusnak volt négy testvére, Jakab, József, Simon és Júdás. Mindjárt beszélünk így, hogy hol találkozunk ezekkel a testvéreivel a Bibliában. Aztán voltak még nőtestvérei. A Biblia eredeti szövegében a vérszerinti testvért alkalmazza a görög, és a fiú testvérekre és a lány testvérekre is. Na most tudni kell azt is, hogy mind az arámban, mind a görög nyelvben van az unokatestvére is kifejezés, és itt nem az unokatestvér kifejezés használja a evangélium írója, hanem a vérszerinti testvért használja. Ha unokatestvért akarna írni, akkor miért írná azt, hogy édestestvér? Ráadásul a szövegkörnyezetben egyértelműen a családról van szó, József és Mária fiáról van szó, akiknek testvérei, ugye, ezek a fiúk és a leányok, tehát az egyértelmű, hogy ezek vérszerinti testvérek voltak, és minden egyebet pedig bizonyítani kéne. Ami elég derekas feladat, ha az Isten igéjét, az evangéliumokat figyeljük és tekintjük. Találkozunk ezekkel a drága testvérekkel, például a János 7:5-ben, amikor cikizik Jézus, hogy te miért nem mégy az ünnepre, és a János evangéliumában leírja a János evangélista, hogy nem hittek benne. Tehát ezek a testvérei és a családja alapvetően szkeptikus volt Jézussal kapcsolatban, nehezen tudták feldolgozni, amit láttak, és azt is, amit hallottak maga Mária is. Aztán azt is olvassuk, hogy volt egy alkalom, amikor Jézus a szolgálattól kimerülve hazaérkezik, és még jönnek hozzá, hogy szolgáltát igénybe vegyék és hallgassák őt, hogy elmentek testvérei és Mária, egyébként együtt látjuk őket sokszor, Máriát és a testvéreit Jézusnak, ők együtt mozogtak, elmentek, hogy Jézust elfogják, mert azt gondolták, hogy megbolondult. Tehát így gondolkodtak Jézusról. Aztán azt is tudjuk, hogy az apostol cselekedete első rész 14-es verséből, hogy megtért, mint Mária. És megtértek Jézus testvérei is, mert az apostolok cselekedete első fejezet 14. versében már az imádkozók között találjuk őket, akik együtt imádkoztak az apostolokkal, várva a Szentlélek ígéretére, hogy kitöltessen rájuk a Szentlélek. Jakabot, mint Jézus legidősebb testvérét, már az apostolok cselekedete például 15. fejezetében, mint a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezetőjét látjuk, tudjuk, hogy Jakab apostol, János testvére, az első apostol, akit kivégeztek, ugye István volt az első vértanú, Jakab volt az első apostol, akit kivégeztek Jeruzsálemben, és Márti halált halt, és találkozunk Jézus testvérével az apostol cselekedetei 15. fejezetében, mint oszloppal, mint a gyülekezet, Jeruzsálem gyülekezet egyik vezetőjével, ő volt Jézus testvére, tehát vezetői szerepet töltött be. Biblia kutatók szerint Jakab, Jézus testvére írta a Jakab levelét. Júdás pedig így mutatkozik be a Júdás levelében, hogy Jézus Krisztusnak szolgálja, Jakabnak pedig testvére, tehát a Júdás levelét pedig nagy valószínűséggel Jézus másik fiú testvére írta, aki Máriának és Józsefnek volt a gyermeke, Jézusnak pedig féltestvére, ugye anyáról. Tehát a családjáról ennyit, és a bibliai vonatkozásokról is ennyire a szöveg összefüggésből, tehát egyértelműen látszik, hogy Máriának és Józsefnek voltak gyermekei, és Máriának és gyermekeinek fel kellett ismernie, hogy Júdás bizonságot tesz, hogy Jézus Krisztusnak a szolgája vagyok. Tehát nem azt mondja, hogy az én bátyám, hanem az én uram. Az én megváltom Jézus Krisztus, azt jelenti Jézus, Jesuá, a szabadító, a megváltó, a Krisztus pedig a felkent, az Úr, tehát már Júdás így ismeri a vele együtt felcseperedett Jézust, hogy ő az én szabadítóm, az én megváltóm, és ő az én életem ura, a felkent, a Mesiás. Ez jelenti üdvözítő hitre jutni. Nos, felteszi a kérdés, hogy honnan van akkor benne mindez, amit Jézussal tapasztal, Jézussal kapcsolatban tapasztaltak. A születésével kapcsolatban Jézusnak alapvetően ezeknek az embernek hiányos ismeretei voltak. Ők úgy gondolták, hogy Máriától és Józseftől természetes módon születtek, hisz tudjátok, hogy később telepednek le, Betlehemben születik Jézus, majd a Szentlélek, pontosabban Isten angyala hozzanék a szót, és elmennek Egyiptomba, és majd Egyiptomból Názaretbe költöznek, tehát gyakorlatilag már Jézus egy fölcsebb, kicsikét nagyobbacska gyerek volt, amikor Názaretbe telepednek le, és nem kutatták ezek az emberek, hogy kicsoda ő valójában. Tehát abból indultak ki, amit ők gondoltak Jézusról, és nem ami valóságosan igaz volt Jézusra nézve. Ők úgy gondolták, hogy Jézus Mária és József gyermeke, és közöttük nőtt fel, és nem volt helyes ismeretük arra nézve, ahogy ő fogant és ahogy ő született. És ebből a hiányos ismeretből fakadt egy rossz következtetés. Egy Jézussal kapcsolatos hiányos ismeretből fakadt az ő rossz következtetésük. És ma is így van az emberekkel, akinek Jézussal kapcsolatban az ismeretei hiányosak, az Jézussal kapcsolatban rossz következtetésre fog jutni. Pedig óriási lehetőség volt. Gyermekként ott nőtt fel közöttük a Mesiás, akiről évszázadokon keresztül szóltak a proféták, és akikről ők felolvastak a proféták könyvében és a Tórából, akiről olvastak, az ott nőtt fel közöttük, gondoljatok bele. A világ megváltója Mesiás, kicsi gyermekkorától kezdve, ott jött, ment a zsinagógában, mekkora lehetősége volt a názareti embereknek ez a meglátogatás. Ott nőtt fel Jézus Krisztus mellettük, közvetlen mellettük, és nem ismerték fel benne a Mesiást, a világ megváltóját, és amikor már mesiási szolgálatába belép, akkor sem fogadják őt el. A szívükben elutasítás volt, és nem működtek együtt Isten szellemével, nem működtek együtt Jézus Krisztussal. Nos, Jézus Krisztus a megütközés kövévé vált a názareti emberek számára. Először is azt mondja a Biblia, hogy megbotránkoztak benne. Megbotránkozni azt jelenti, hogy törbecsal, elgáncsol, elbotlaszt, bűnre cselekedni, elpártolni, elégedetlenségre csábítani, megütközni, megbotránkozni, felháborítani. Tehát gyakorlatilag ez a fajta gondolkodásmód elgáncsolt az embereket, elestek, megütköztek, megbotránkoztak, felháborodtak Jézus szavain. Mint amiről beszéltünk itt is, hogy velünk is előfordulhat, hogy felháborodunk Jézus szavain. Nem az a kérdés, hogy én mit gondolok Jézus szavairól, hanem az, hogy Jézus mit gondol rólam. Nem az a kérdés, hogy én mit gondolok Jézusról, hanem ő kinek jelenti ki magát. Amen. Ez az elsőleges forrás a hitünknek és az életünknek. Mit is mondott Jézus a názareti zsinagógában, amin annyira megbotránkoztak? Először is a Lukács evangéliuma beszámolói alapján, a Lukács evangéliuma 4. fejezet 18-22-es verseiben olvassuk, hogy Jézus felolvas Ézsaiás tekercséből méghozzá a 61. fejezet első két versét, pontosabban a második versnek csak az első felét, tehát első vers és a második vers felét, és Ézsaiás proféta könyvének 58. rész 6. versét, véletlenül ezeket olvasta fel Jézus. Azt mondja a Biblia, hogy megdöbbentek rajta, Lukács így számol be, hogy a kegyelem igéit hirdeti. Miért döbbentek meg rajta? Azért döbbentek meg, mert Ézsaiás proféta könyvének 61. fejezet második versének azt mondja, a kegyelem ideje, eljött a kegyelem korszaka, mondta Jézus, és befejezte az olvasást, és aztán folytatódik az ige, hogy az Isten ítélete következik. Az Isten ítéletével kapcsolatos kijelentés következik, az Ézsaiás proféta 61. rész második versének a másik felében. Jézus azonban a kegyelem meghirdetésével befejezi a vers olvasását, és leül. De meg megdöbbentek. Hát nem az Isten ítélete jön el. Hát itt vannak ezek a gonosz rómaiak. Itt vannak a nyakunkon. Hát várjuk itt a Mesiás, hogy eldádázza őket, kizavarjon őket, elpusztítsa őket szájnak leletével. És mi az a kegyelem? Aztán, amikor álmékodva néznek rá, És felmerül bennünk ez a kérdés, hogy nem-e ő az, aki itt közöttünk nőtt fel. Jézus két ószövetségi példát hoz eléjük. Döbbenetes két példát. Méghozzá mind a két példában két pogány hátterű ember hitéről beszél. Az első példa, amit Jézus megemlít a zsinagógában, Illésről és a Szidonban lévő Sereptában élő özvegyasszonyról szólt. Azt mondja Jézus, hogy 3+ fél év volt, amit Isten szavára meghirdetett, és Illés, és gyakorlatilag nem volt eső, és csapás hújtotta a Izraelt, és hát a környéket is, és az asszonyról azt tudjuk, egy özvegyasszonyról van szó, egy pogányasszonyról van szó, egy gyermeke volt, fiúgyermeke volt, és az éjhalál küszöbén volt. Tudjuk még erről az asszonyról, hogy marék lisztje volt, mely kevés olaja, és fát szedegetni ment ki, mikor Illéssel találkozott, hogy kis fát szed, aztán megcsinálja ezt a lepényt, azt mondja, megesszük, és meghalunk. Jött hozzá Illés, Isten beszédét szólja neki, és azt mondja az asszonynak, hogy készíts először nekem abból az ételt, ami neked van, és Isten meg fog téged áldani. A fizikai realitás az volt, hogyha még azt is odaadja neki, amilyen van, akkor még 2-3 nap, vagy 1 hét, te lerövidül az élet, amit élhetnek. Tehát vesztenivalója végül is nem volt, mert a nyomorúság, az éjhalál így is úgy is elérte volna. Ez azt mondta, hogy kockáztatok. Inkább hiszek annak, amit Illés által mond az Isten. És úgy csinált, hazament, megcsinálta a lepényt, kivitte Illésnek. És mi történt ebből? Isten kegyelméből megmenekült ő is, meg a fia is. Amen. Mivel hitte azt, az elképzelése mi volt az asszonynak, hogy meg kell csinálni azt a lepényt, és ha megcsinálom a lepényt, még tovább élhetünk. Ez volt az asszony elképzelése. Mi volt Istennek a szava? Add nekem, amit van. Igaz? És élhetsz, megmenekülsz. Az asszonynak a hite volt az, amely megtartotta az életét. A pogány asszonynak az Isten szavába vetett hite, amely a természetes esze elképzelésein túl volt. Hit ezért Istennek, és megnyerte az életét. A másik példa, amit hoz Jézus a názáreti zsinagógában, az pedig Naamán, a szír hadvezér példája volt. Nézzük ezt az embert. Ez egy beteg ember volt, nemrégen hallottunk róla, ugye éppen Lajos barátom prédikált róla. Leprás volt, és egy súlyos betegségben szenvedett, közel a kudarchoz, közel a végső összeomláshoz és a halálhoz. Elmegy, ha olvassátok majd el a királyi könyvében az ő történetét, elmegy ugye Jeruzsálembe, és van egy elképzelése, hogy Isten mit fog cselekedni. Elmegy a királyhoz, a király megrémül, elküldi, elmegy Elizeushoz, megvan az elképzelése, Elizeus ki se jön, kiüzen neki, menj el, és 7-szer fürödj meg, vagy merítkezz be 7-szer a Jordán vizében. Na, akkor ettől kiakad, mint a tiktakosóra. Azt mondja, hazamegyek. Van egy szolgálja, aki azt mondja neki, hogy Uram, ilyen hosszú utat megtettél. És ha tőled Elizeus, azaz Isten, többet kért volna, azt is megtetted volna. Ha most ilyen kicsit kér, miért nem tudod megtenni? Hát, ha működik. Okos volt a szolgálja. Ezért lement Naamán a Jordánhoz, 7-szer megfürdött benne, megmerikezik, és mi történik? Hite gyümölcseképpen Isten természetfeletti módon belenyúl az életébe, megszabadul, hitre jut, ugye Isten hitre jut, egy Isten hitre jut, ez a későbbi vallástételéből látszik, hogy ne boruljak le a bálvány szóval, hogy ne tekintessék bűnömnek, hogyha az a királlyal bemegyek, akik a kezembe támaszkodik, és vele leborulok, tehát nem, én nem hiszek abba a bálványba, csak ő miatta, hogy szolgáljak, hogy ne tekintse Isten bűnnek. Tehát ő hitre jutott, elkezdett hinni az egy igaz élő Istenben, mert az elgondolásain túl elfogadta azt, amit Isten mondott neki, és ez által lett egy Isten ismerete, egy megtapasztalás Istennel kapcsolatban, egy megértés, és elkezdte Istent olyannak látni, amilyennek Isten ez által, a szorult helyzet által, és szabadulás által magát neki kinyilatkoztatta. Amen. Jézust a názáretiek, Jézussal, amikor találkoztak a názáretiek, a Jézus megismerésével kapcsolatban őket megkötötte az elképzelésük Jézusról. És hadd mondjam neked, kedves testvérem, ma is sok hívő embert köt meg a saját elképzelése Istenről. megvan az elképzelése, hogy mit tehet Isten az én életemben, megvan az elképzelése, hogy mire hívott el engem Isten, megvan az elképzelése, hogy mit tehet Isten az életemben, és mit nem, megvan az elképzelésünk néha, hogy mit kérhet Isten tőlem, és ezt aztán már végképp nem, ezt nem gondolhatja te Isten, hogy ilyeneket is mond nekem. Megvannak az elképzeléseink. És hajlamosak vagyunk a kényelmesebb döntéseket meghozni, a számunkra kényelmetlennek tűnő Istentől jövő kijelentések vagy szavakkal szemben. Megvan az elképzelésünk, hogy hogyan áldjon meg minket Isten. Megvan az elképzelésünk, hogy milyen jövőt adjon nekünk az Isten. Megvan az elképzelésünk, hogy milyen társat adjon nekünk az Isten. Megvan az elképzelésünk, hogy milyen nemű gyereket adjon nekünk, lányt vagy fiút. Érdekes, minden fiús szülőnek lány kéne. Aztán vannak, akik lányokat kaptak Isten, és jó lenne fiú. Ugye nem az, amit Isten adott, és azt látja benne, hogy az Úr nem véletlen tette úgy, ahogy tette, és nem véletlen bízott rád olyat, amilyet neked adott, és legyen hálás érte. És mondtam már nektek a hálásra kapcsolatban, hogy az emberek küszködnek, imádkoznak valamiért, amikor pedig megkapják, elkezdenek zúgolódni. Ugye mennyit imádkoznak az emberek, hogy társat kapjanak, és már az első kanyarban, hát hogy lehet ilyen? Összevesznek, vitatkoznak, akkor imádkoznak gyerekáldásért, és ki vannak akadva, hogy gyerek rendetlenkedik, nevelni kell, vagy nem alszik, vagy alszik, vagy bekakil, és büdi, meg büfi, meg minden, akkor ki vannak akadva, össze vannak omolva, ahelyett, hogy hálásak lennének, hogy Isten megáldotta őket, és pontosan olyan gyermek adott neki, ami ahhoz kell, hogy valamit Istenből mélyebben megismernek és megértsenek. Ha Istentől kapunk dolgokat, azt azért kapjuk, hogy őt magát mélyebben jobban megismerjük azok által, az áldások által is, amelyekkel megáldott bennünket. Ezért nagyon fontos, hogy amíg nem gondolkodunk helyes módon Istenről, addig nem is fogjuk megérteni helyes módon az életünkben történt nyomorúságokat, kritikus szituációkat sem. Azt is mondja az igeit, hogy megvetették Jézust. Megvetették a szívben Jézust. Elutasítják Jézust. Megütköznek Jézusban. Aztán azt is olvassuk itt, hogy nem tudott Jézus csodákat tenni abban a városban az ő hitetlenségük miatt. Márk az evangéliumában följegyzi azt is, hogy a Márk a csodák evangéliuma, tehát a Márk evangélium az akció evangélium, az egy akciófilm, tehát a Jézus élete akciófilm verzióban a Márk evangélium az könnyű olvasmány, mert tele van dinamizmussal, akcióval Márk evangéliuma, tehát Márk azért azt megjegyzi, hogy nem tudott sok csodát tenni, kivéve azt a néhányat, akit kézátételen meggyógyított, azért lássátok, hogy nem a Jézus hatalmával volt ott probléma, hanem az emberek gondolkodásával. Tehát amikor Jézus nem tud csodát tenni egy városban, egy gyülekezetben, egy életben, az nem az ő hatalma korlátai miatt van. Nem azért van, mert az ő hatalma korlátozott lenne, hanem a személy nem engedi közel magához az Isten hatalmát és erejét. Kizárja az életéből. És azt mondja a Biblia, hogy néhányakat kézkezét ráütéve, azonban az ő hatalma által meggyógyított és átélték Isten szabadítását. Azt látjuk, hogy nem tudott Jézus csodát tenni, nem tudott erőteljesen munkálkodni ebben a zsinagógában. A zsinagógában élő emberek gondolkodásmódja miatt, ahogy róla gondolkodtak, és ahogy megkövesedtek ebben a gondolkodásmódban. És tovább megyek. A zsinagógában lévő emberek gondolkodásmódja hatással volt az egész városra. És mivel a zsinagógában élő emberek rosszul gondolkodtak Jézusról, és nem engedték azt, hogy kinyilakoztassa magát Jézus nekik, és az ő kinyilakoztása alapján gondolkodjanak Jézusról, ezért a városban sem tudott Jézus sok csodát tenni. Meggyőződésem, hogy a hívő gyülekezetnek, egy hívő közösségnek a hite, Jézusról alkotott látása, megértése, meggyőződése hatással van az egész városra. Amen. Ha ez igaz, akkor egy hívő gyülekezetnek és egy városi eklézsiának, tehát Debrecen városában a gyülekezeteknek, vagy Pécsen a gyülekezeteknek, a Szeretetvár gyülekezetnek és benne a tagjainak hite, gondolkodás módja hatása van arra, hogy hogyan tud cselekedni a názáreti Jézus Krisztus az adott városban. Amen. Kapernaumban befogadták, hittek, teret adtak Jézus Krisztusnak, és számtalan csoda történt. Ezeknek az embereknek azonban a gondolkodás módját a hústest szerint való ismeret megakadályozta abban, hogy kinyíljon és változzon. Mivel hústest szerint, test szerint ismerték Jézust. Azt mondja az Isten igéje, hogy mi pedig már nem test szerint ismerjük Jézust, és egymást sem így ismerjük. Amen. Ez mi Istennek a beszéde? Hogy mi már Jézust nem test szerint ismerjük, hogy ő az a názareti felnőtt ember, hanem ő az Isten fia, aki testben jött el, de Isten hatalmával és erejével. Így van? Nagyon fontos dolog tehát, hogy a Jézusra alkotott gondolkodásmódunk az Isten igéje szerint való legyen. Az Isten szellemének kijelentése, amikor az Isten igéjét Isten szelleme megvilágítja. Itt szerdán volt egy biblióra, John Angelina volt, és nagyon jó volt, fejtegette az efézusi levelet, ahogy Pál imádkozik az efézusi hívőkért, ahol egyébként 3 évet töltött igehirdető szolgálatban, 2 évet intenzív bibliaiskolát indítva, vagy működtetve a Tyrannos iskolájában. Azt mondja, így imádkozik értük, hogy nyissa meg az Isten a ti szellemi szemeiteket. Hogy megismerjétek Jézus Krisztust, és azt a reménységet, amelyet ő hozott el, és megismerjétek azt az örökséget, amelyet a benne hívők kapnak, és nyertek el. Megismerjétek az örök életet. Belássatok. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy Isten szelleme által ez a megismerés gazdagodjon bennetek. Így van? Nem mondhatjuk azt, hogy mi már ismerjük Jézust. Azt mondhatjuk, hogy ő már ismer minket. Igaz? Ő teljesen ismer bennünket. De nem mondhatjuk soha azt, hogy mi már kimerítettük Jézust. Mi már mindent tudunk róla. Tovább megyek. A Jézus Krisztusról való megértés növekedése által növekszik a hit, és növekszik a szellemi befolyásod a személyes életedben, a szolgálatodban, és a gyülekezetünknek a városban. Ámen. A Jézus Krisztusról való megértésben, ha gazdagodunk, az által azt lehet látni a bibliai törvényszerűségben, hogy a hatása a gyülekezetünknek, hatása a személyes életünknek egyre erőteljesebbé válik, mert egyre nagyobb mértékben tudjuk tükrözni Jézus Krisztust az szellemi megértés, megismerés által, amelyet az igéből, a Szentlélek által nyertünk. Így van? Fontos dolog tehát, erre kaptunk bátorítást szerdán is, hogy imádkozzunk azért, hogy a megértésünk korlátain túl tudjunk lépni, és mélyebben megismerjük Jézust, és a megértésünk korlátaival lekorlátozzuk a személyes életünkben Jézus cselekvését. A vezetőségén beszélgetünk arról, a mennyi ember, tudjátok, a Jüntestvér, ez az Élővíz, vagy Élővíz című könyv, és nagyon érdekes volt, Kertész Tamás testvérem, barátom említette ezt meg, hogy azt mondja, hogy mi nem azért imádkozunk, ha Kínában valaki börtönbe kerül, hogy megszabaduljon. Szóval mi azért imádkozunk, ha megtudjuk valakiről, hogy börtönbe kerül, hogy akkor szabaduljon, amikor Isten jónak látja. És döbbentes, amit mond, azt mondja, hogy jól emlékszem, hogy egy csibének a kikeléséhez 21 nap kell, igaz? Csak ezt egy például a tojás, hogy kikelj, 21 nap kell, és egy nappal rövidebb az idő, akkor elpusztul. És úgy látják, hogy minden helyzet, amiben Isten az övéit belengedi, az ahhoz kell, hogy valamit elvégezzen bennük Isten, és a rövidebb, mint az időszak ki van szava rájuk, akkor nem tudja elvégezni bennük Isten azt, amire adta az a szituációt, vagy a helyzetet. És inkább azért imádkoznak, hogy Uram, csak azt mondja, csak akkor imádkoznak valakinek a börtönből a szabadulásáért, ha különösen a Szentlélek kijelenti nekik, hogy azért imádkozzanak, mint ahogy Péterét imádkozik a gyülekezet, hogy szabaduljon ki. Nagyon érdekes egyébként. És egyébként pedig azért imádkoznak, hogy mindaz, amit Isten el akar végezni ennek az embernek a szívében a börtönben eltörött idő alatt, az történjen meg. És azt mondja az ember, aki tudjátok, hogy 72 napig böjtölt, jól emlékszem, az van benne, 70 vagy 72 napig böjtölt, ami emberi lehetetlen, de mondta, hogy meg akart halni azért. És azt mondja az ember, hogy hálás vagyok minden kínzómért, akik a börtönben kínoztak, mert Isten eszközei voltak abban, hogy olyanná formálódjak, hasonlóbbá váljak Jézus Krisztushoz. Mi? Azért ez egy döbbenetes dolog, nem? Elképzelhető, hogy nem úgy ismerjük Jézust, ahogy ő magát ki akar jelenteni nekünk? Elképzelhető az, hogy bizonyos szituációkat az életünkben rosszul értelmezünk? Nem Isten szelleme által, az ige szerint gondolkodunk azokról? Elképzelhető, hogy éppen emiatt esetleg kicsinkorúak maradunk a hitben, mert a felnőttkorúság az Efézusi levél 4. fejezetében arról szól, hogy a Krisztus megismerése, és abban van a növekedés, az a felnőttkor. Így van? Hogy eljussatok mindnyájan az Isten fia megismerésének, az egységére, a felnőtt korra. Tehát azt mondja, hogy a felnőttkorúság azt jelenti, hogy Krisztus egy, nincs kettő, nincs baptista Jézus, nincs pünkösdi Jézus, nincs golgotás Jézus, nincs református Jézus, nincs katolikus Jézus, Jézus van. Amen. A Biblia azt mondja, hogy a Jézus megismerése a növekedésünk, ahogy ismerjük Jézust, az mutatja meg, hogy milyen érettek vagyunk Jézusban, és ez hatása van arra, hogy gondolkodunk más keresztényekről. De ahogy én Jézust ismerem, az abban is megmutatkozik, hogy hogyan gondolkodom más keresztény testvéreimről, akár a városban is. És természetesen ugye a Efézus 4:11. Versében az is meg van írva, hogy adattak apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok és tanítók, hogy felkészítjük a szenteket a szolgálat végzésére, és segítsék az eklézsiát az életkorúságra. Tehát, végezetül, imádkozzunk azért, hogy akármilyen helyzetbe is kerül az életünk, lehet, hogy a munkahelyeden, a családodban, a személyes életedben, az egészségállapotod tekintetében viharokat élsz meg. Nehéz időszak jön az életedben. Adja meg Isten, hogy ezekben a szituációkban megértsük Isten akaratát. Hogy mi az Isten akarata, és ne egyből menekülni akarjunk ezekből a helyzetekből, ami természetes testéletünk szerint, a testértelemben természetes, hanem szellemi emberként maradjunk benne ezekben a szituációkban, és akarjunk megértésre jutni, hogy Isten miért enged például egy munkanélküliséget, miért enged egy fizikai betegséget, miért enged egy társtalanságot, miért enged feszültséget a családban? Mi az oka ennek? Higgyétek el, ez a fajta gondolkodásmód teljesen más dimenzióba helyezi például a munkai feszültséget is. Amen? Ha nem zúgódás van, jaj, miért ilyen nehéz nekem? Jaj, annyi nehézség van, így olyan borzasztó. Szoktam mondani, néha én is úgy érzem magam munkahelyemen, mint tudjátok, az a zsonglőr, aki dobálja labdákat. És jön egy telefon, és még berobnak még egy labdát. És akkor tudod, vagy gyorsabban dobálod, vagy magasabbra dobálod, tehát egy-egy feladat késik, tudod, elvégzése. Tehát néha az ember így hiszi magát a saját életében, hogy dobálja a labdákat, és még dobnak neki másik kettőt, és már majdnem összeesik. És akkor jó dolog ezekben a szituációban azt mondja, Uram, te helyeztél ide. Bizonyosság van abban, hogy ott vagyok, ahol te akarod, hogy legyek. És tudsz mindenről, ami itt van. Nagyon nehéz. Fizikailag már a korlátaim széléhez értem, de Uram, te tudsz róla, tehát nem a hátad mögött történik, tehát ennek van célja, tehát adsz erőt is hozzá. Amen. És teljesen más lelki állapotba kerül az ember. Nem a megütközés, a megbotránkozás, az elbotlás, a felgerdés, a kiütött állapot lesz jellemző ránk, hanem egy békesség, egy szabadság. Nem lesz könnyű a teher, de mégis könnyebb hordozni Jézus Krisztussal. Megtapasztalsz, hogy örülteszi a vállát az Úr Jézus, azt mondja, veled vagyok. Nem vagy magadban, nem vagy egyedül, megyünk együtt, tiéd a győzelem, az én győzelem a tiéd, és ezzel az úton más emberi leszel. Így van? Ugyanakkor ez a fajta szellemi gondolkodásmód szükséges a sikerekhez. Amikor sikereket ér el az ember, győzelmeket ér el, áldásokba jut az élete, megkap valamit, megáldja Isten, és beteljesedik a szíve vágya. Ebben a szituációban is fontos, hogy a Jézusról való szellemi megértés alapján gondolkodjunk. Itt van Tamás. Kapott Istentől házat. A Biblia azt mondja Tamásnak a házáról, hogy úgy bírd a házadat, mintha nem lenne a tiéd. Mert úgyis itt fogod hagyni. Tamás hálás az Úrnak, hogy adott neki hajlékot, dicsőít Istent azért, de tudja, hogy neki van egy háza a mennyben. Amit akár is szépíti a földi házát, a mennyei háza sokkal szebb lesz annál. Amen. És ezáltal Tamás szíve és a felesége szíve is szabad lesz az áldástól. És ahhoz kötődik, akitől kapták az áldást. Így van? És bizonyára a várakozás időszaka, amíg Tamás meg a felesége rengeteg házat megnézett, és sokat okoskodtak és ügyeskedtek, alkalmassá tett őket, hogy most, amikor megkapták, így is gondolkodjanak. És amikor vártak, ez borzasztó nehéz volt, meg azt mondják, Isten, miért nem áld meg már engem? A másiknak már van, és nekem is jó lenne, és a család is mondja már. Meg tudjátok, ahogy, na mindegy. A Tóbiás és Szamba alatt tudjátok, és hogy is mondják, a Vasti is mondja, vagy hogy mondják, és a Vasti is beszéli, tudjátok, hogy mindig vannak ilyen emberek, hogy beszélik össze-vissza mindent. Ez által, az időszak által, amíg vártak arra, és imádkoztak azért, hogy meglegyen az életükben, azáltal megismerték Jézust, és megértették azt, hogy ő nem akarja megfosztani őket ettől az áldástól, de nem szeretné azt, ha tönkretenné őket az áldás. És szabad úgy szeretné, hogyha nem azon kéne fájni a fejük, hogy elmegyünk a gyülekezeti táborba, vagy meglátogatjuk a rokonokat, feltörik a házunkat, kirabolnak minket, jaj, jaj! Mert ha az Úr nem őrzi a várost, hiába fárdoznak az őrizők. Az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak annak építői. Amen. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyereteztek, akkor is tudni kell, hogy az Úr áldása gazdagít meg. És a gyarapodást nem lehet erőltetni. Amen. Dicsőségezett Istennek. Tehát adja meg az Úr nekünk, hogy mind a sikereket, mind a nehéz időszakokat is fel tudja használni az életünkben Jézus Krisztus, hogy azokat úgy értékek és lássuk, hogy azok nem tesz szerint való megértésből vannak, hanem minden segítség ahhoz, hogy őt jobban megismerjük, és magát kijelenthesse nekünk. Meglátogatta a názaretieket is, de a názaretiek nem tudtak megszabadulni attól a elképzelés korlától és gáttól, amivel már gondolkodtak Jézusról, és ami kialakult Jézussal kapcsolatban az ő életükben. Jézus elment hozzájuk, és nem értették, hogy hogy lehet, hogy ez jelekedés csodákat tesz. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy a vakok látnak, a sánták járnak? Ez lehetetlen. Ez nem történhetett meg. Nem történhetett meg. És amikor nem történt meg náluk, megmondták, na igaz, mondtam, hogy hazugság volt az egész. És hátradőltek, és eljártak Isten tiszteletre, minden péntek este úgy összegyűltek, és minden szombaton, ahogy eddig szoktak. És semmi nem történt. Igaz, te nem így szeretnél Istennel járni. Igaz, te nem ilyen gyülekedbe szeretnél járni. Hogy járunk vasárnapra, és semmi nem történik. Igaz? Te nem ilyet akarsz. Te olyan istentisztelet akarsz, és olyan életet akarsz, igaz? Amely gazdagodik a Jézus megismerésében, és ahol Jézus cselekedni tud. És ő kinyilatkoztathatja magát, mint Jézus, Jesua, szabadító, és mint felkent Úr és Király, aki meg tudja szabadítani a nyomorúságban lévőket, meg tud oldani nehéz szituációkat, meg tud gyógyítani betegeket, és a legerőteljesebb megkötözöttség alatt lévő embereket is ki tudja szabadítani a sátán hatalmából. Mint ahogy megtette ennek a két pogány embernek az életében, ennek az özvegyasszonynak az életében, és megtette a másik pogány embernek az életében, Naamánnak az életében, a társadalom elit kasztjában lévő gazdag ember életében, de aki nyomorult volt szintén, és a társadalom alján lévő szegény nyomorult özvegyasszony életében is meg tudta tenni. Ugyanígy meg tudja tenni bárkinek az életében. Egy kérdés van. Hogy megelégszel azzal, hogy te gondolkozol Jézusról, vagy akarod azt, hogy kinyilatkoztassa Jézus magát neked, és ezt nem véletlenszerűen teszi, hanem azokban az élet helyzetekben, amelyben most vagy benne. Amelyben most benne vagy. Ezek alkalmassá teszik, alkalmasak arra, hogy kinyilatkoztassa magát Jézus Krisztus neked, úgy, ahogy eddig még nem ismerted. És ide ez a gondolkodásmód teljesen más dimenzióba helyezi, mind a nehéz szituációkat, a kudarcokat és a sikereket. Amen. Amen. Imádkozunk ezért, jó? Imádkozunk ezért a megértésért és megismerésért, és azt is valljuk meg, hogyha esetleg bizonyos dolgokkal kapcsolatosan az van bennünk, ami a názaretiekben, mikor hallgatták Jézus, hogy inkább elszaladnék. Elszaladnék ebből a szituációból, kilépnék ebből a helyzetből, valljuk meg ezt is az Úrnak, hogy Uram, bocsáss meg, mert ez nem jó gondolkodásmód. Ezáltal sehol nem fog jutni. Főképpen nem ahhoz jutok, hogy te megszabadítsd, te változtass, vagy formálj engem. Ha sikereket értél el, győzelmek vannak, akkor adj hálát az Úrnak, hogy ilyen időszakok is vannak. Nem csak nehéz időszakok vannak, vannak győztes időszakok is. Jó napok! Jó napokat láthat veled az Úr. Azért is adjunk neki hálát, jó? Egyenként imádkozzunk hangosan, néhányan, jó? Kérlek, hogyha imádkoztok, jó hangosan imádkoztok, hogy halljuk minden befúvás meg levegőzés elnére, és tudjunk amment mondani egymás imádságára, mert hidd el, hogy lélek vezet téged az imában, legyél bátor, és Isten előtt őszinte. Mikor ámen mondunk, tudjuk azt mondani, hogy egyetértek vele, Uram, a szívemből beszélt. Szívemből egyetértek vele, ámen, jó? Egyen imádkozzunk.